Akár viszonylag hamar túljutunk a válságnak a legforróbb részein, akár nagyon elhúzódik, valami más forgatókönyv látszik reálisabbnak, és lényegesen átalakult a gazdaság szerkezete.
Gazdasági válságokra úgy szoktunk gondolni, mint fordulópontokra, korszakhatárokra a gazdaságtörténetben, amivel a kapitalizmus addig működő, de csődöt mondott modelljét felváltja egy másik. 2020-ban viszont nem a túlfűtött hitelezés, valamilyen piaci buborék vagy az olajár robbanása okozott globális gazdasági válságot, hanem az egész világot leállító járvány. Kérdés, hogy ami a járvány után következik, az mennyiben lesz más ahhoz képest, ahogy a globális gazdaság kinézett 2019-ben. Ez a pozitív, a 444 podcast sorozata arról, hogyan alakítja át világunkat és életünket a koronavírus járvány. Én Csurgó Dénes vagyok, a 444 újságírója. A mai adásban annak járunk utána, hogyan vészeli át a globális gazdaság a járványt, és hogyan néz majd ki, ha felépül a vírus okozta válságból. A járvány magyarországi megjelenése után több mint fél évvel már mindenki látja és érzi is, hogy a koronavírus a gazdaságot sem kímélte. Vagy először Kínában, majd Európában, Amerikában és a világ többi részén egyik pillanatról a másikra leállt a gazdaság, a Világbank szerint a járvány a második világháború óta nem látott recesszióba lökte a világgazdaságot. Sőt, ennyi országban egyszer az 1800-as évek vége óta nem volt recesszió. Viszont az alapján, ahogy politikusok beszélnek erről az egészről, arra következtethetnénk, hogy ha a járványnak vége lesz, akkor a vele járó válságnak is, a gazdaságot csak visszakapcsoljuk, mint a lecsapott biztosítékot. Kovács Krisztián, a Concord Értékpapír ZRT üzletfejlesztését és stratégiai tervezését felelős igazgatója szerint viszont ez nem ennyire egyszerű.
Szerintem érdemes leragadnunk mindjárt az elején annál, hogy mit jelent az, hogy a gazdaság túlteszi magát a járványon. A legtöbben szerintem azt értik ez alatt, hogy körülbelül minden olyan lesz, mint volt. Tehát nagyjából úgy néz ki majd ki, néz ki a GDP, mint a járvány előtt. Nagyjából úgy néz ki a gazdaság szerkezete, mint a járvány előtt. Minden gazdasági szereplőnek, háztartásoktól, vállalatokon keresztül, államokig bezárólag, mindenkinek ugyanolyan lesznek a jövedelmi pozíciói, mint az előtt. Szerintem ez egyszerűen nem valószínű forgatókönyv. Tehát akár viszonylag hamar túljutunk a válságnak a legforróbb részein, akár nagyon elhúzódik, valami más forgatókönyv látszik reálisabbnak, amiben lényegesen átalakulnak jövedelmi pozíciók, egyes szektorok, egyes régiók, egyes országok, egyes társadalmi csoportok közötti jövedelmi pozíciók, és lényegesen átalakult a gazdaság szerkezete. És olyan kulturális változásokra is van kilátás, amelyek döntően befolyásolják a fogyasztói magatartást, amelyek egész szektorokat emelhetnek fel, vagy éppen sújthatnak a porba. Tehát abban az értelemben szerintem nem jutunk túl rajta, hogy visszajutunk a járvány előtti állapotokhoz, abban az értelemben fogunk rajta túljutni, hogy kialakul egy másfajta gazdaságszerkezet, mint ami előtte volt.
Milyenek lehetnek ezek a változások, arra hamarosan visszatérünk. De előbb nézzük, hogy mire lehet számítani, meddig érezteti közvetlenül ez a válság hatását. Zsidai Viktor befektetési szakember szerint ilyen szempontból már nincs olyan messze a kilábalás.
Én azt gondolom, hogy visszaállhatnak a gazdaságok a járvány előtti szintjükre olyan 2022-nek az elejére. Van egy nagyon fontos dolog ebben a tekintetben. A legtöbb országban, a legtöbb fejlett országban komoly támogatást adott a kormányzat a saját lakosságának, vagy megemelt munkanélküli segélyen, vagy ezeken a Kurzarbeit programokon keresztül, és az látszik mind az Egyesült Államokban, mind Európában, hogy ennek a pénznek a nagy részét vagy egy jelentős részét a lakosság nem tudta és nem merte elkölteni, nagyon megugrott a megtakarítási ráta, tehát ezeknek a pénzeknek egy jó része bekerült a bankba, és arra vár, hogy elköltsék, és ez arra is utal, hogy amikor a lakosság egyrészt biztonságban érzi magát, másrészt pedig lehetősége lesz, tehát hogy fizikailag lehetősége lesz, hogy elköltse a pénzt, el tud menni Disneylandbe, el tud menni a étterembe, akkor ezt el fogják költeni, méghozzá valószínűleg sokkal gyorsabban és hevesebben, mint amit korábban gondoltunk. Illetve lesz még egy dolog, hogy valószínűleg itt a második hullám kapcsán, illetve annak a kijavítására, ellensúlyozására a fejlettebb, nagyobb országokban várhatóak még nagyobb költségvetési stimulusok egyébként az Egyesült Államokban és Európában is, ami még újabb olajat fog önteni a tűzre, úgyhogy én azt gondolom, hogy 2021 második fél évében egy nagyon heves, nagyon erős fellendülés lesz ennek köszönhetően, és a gazdaságok nagyjából visszaállnak a korábbi pályájukra, tehát én attól nagyon nem tartok, hogy túlmaradandó sebek ejtődnének.
És ez a magyar gazdaságra is igaz? Ugye ez azért lényeges kérdés, mert ugye a magyar kormány ugye lényegesen kevesebbet fordított ilyen fajta támogatásokra.
A magyar kormány lényegében rábízta az Európai Unióra a védekezésnek ezt a részét, illetve nem is a védekezésnek, hanem itt a hibák kijavításának, vagy a lyukok betömködését. Ugye Magyarországon minimális, alig észrevehető összegeket juttattak a lakosságnak a zsebébe, tehát itt ez a megtakarítási hatás nem várható. Ugye Magyarország inkább abban reménykedik, vagy reménykedhet, hogy az egész kelet-európai régióval együtt nagyon nagy beszállítója az uniónak, és hogyha az unió magországaiban lesz egy fellendülés, ha az unió magországaiban a fogyasztók jelentősen fognak fogyasztani, akkor mi, mint exportőrök, ebből részesülni fogunk. Ugye kisebb problémát jelenthet, hogy a ma már a fejlett országokban csak a 20-30%-át teszi ki az ipar a gazdaságnak, a nagyobb rész a szolgáltatás, ezen pedig nem biztos, hogy fog segíteni. Tehát én attól tartok, hogy Magyarország emiatt itt lépés hátrányba lesz, de részlegesen ugye a másoknak a költségvetési élénkítésére rá telepedve azért mi is tudunk ebből részesülni, de könnyen lehet, hogy igen, nálunk azért egy kicsit lassabb lesz ez a helyreállási hatás. Ami ezt ellensúlyozhatja, hogy jól láthatóan Magyarországnak a haditerve az az, hogy most november-decemberben végigengedni a vírust az egész országon, és utána már a jövő évben valószínűleg itt ezzel nem is lesz nagyon nagy probléma, tehát a helyi lakossági szolgáltatás az emiatt állhat talpra. Tehát összességében azt gondolom, hogy igen, Magyarországon is lesz talpraállás, némileg talán egy kicsit lassabb, mint az unió többi országában.
Az viszont szinte biztos, hogy a világgazdasága nem lesz teljesen érzéketlen a koronavírusra, máshogy fog működni a járvány után, mint az előtt. De a változásokat, amikre a járvány után számítani lehet, nem a koronavírusra adott reakció indította el. Azok nagy része már a járvány előtt is zajlott, a vírus inkább csak felgyorsította a folyamatokat. Zsidai szerint ugyanis az igazán nagy vízválasztó a világgazdaság működésében nem a járvány, hanem a 2008-as pénzügyi válság volt, még ha a koronavírus összességében nagyobb gazdasági visszaeséshez is vezetett.
A 70-es évek végétől, 80-as évek elejétől az egész világban egy liberalizációs, deregulációs, privatizációs, tehát egy abszolút szabadpiaci, az államot visszaszorító hullám volt, és ez 2008-9-ben csúcsosodott ki. És 2008-9 óta egyébként nem nő a legtöbb indikátor alapján a globalizáció, illetve az államok elkezdtek egyre nagyobb súlyt szerezni. Ez nagyon jól látható például abban, hogy a jegybankok és az államok együttműködnek egyre jobban egymással. Nagyon jól látható a bankoknak és más szektoroknak az erős szabályozásán. Tehát azt gondolom, hogy 2008-9 volt egy óriás fordulópont az állam és a piacnak a viszonyában, és ez továbbra is tart, tehát hogy ezt valószínűleg ez a vírusválság csak fölerősíti egy kicsit, fölgyorsítja, tehát ebben én nagy változást nem nagyon látok. Amiben változást látok, és az valóban áttörésszerű lehet, hogy felismerték a gazdaságpolitikai döntéshozók, hogy a költségvetési költekezésnek jegybanki segítséggel tágtere van. Most ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy azok az országok, akiknek saját devizájuk van, és saját jegybankjuk van, és saját devizájukban vannak főleg eladósodva, azok gyakorlatilag bármennyi pénzt el tudnak költeni, hiszen a jegybank kinyomtatja számukra ezt a pénzt, illetve hát ma már olyan modern világban élünk, hogy nyomtatni se kell, csak elektronikus jeleket létrehozni, és ez jól látható azokban a költségvetési hiányokban, amik idén történtek. Hát az USA-ban a II. Világháború óta nem látott költségvetési hiány van, és Európában is hatalmas hiányok lesznek. És egyelőre úgy tűnik, hogy rövidebb távon ez nem okoz nagy problémát, ez pedig ahhoz fog vezetni, hogy ha bármikor máskor bajok lesznek a gazdaságban, akkor ezt a költségvetési költekezést, amit gyakorlatilag közvetlenül a jegybankok finanszíroznak meg, bár próbálják azért még néha egy kicsit álcázni, hogy hát nem ők finanszírozzák, de valójában teljesen egyértelmű, hogy igen, ezt a fegyvert máskor is be tudják vetni. Ez azért jó, mert ezzel sokkal könnyebben simíthatók a gazdasági ciklusok, viszont van egy nagyon nagy hátránya, hogy egy idő után ez az irgalmatlan sok pénz, amit a gazdaságra öntenek, ez valószínűleg inflációt fog okozni, de ez nem egy-két éves távon fog valószínűleg megjelenni, hanem majd inkább 5-10 éves távon. Tehát azt gondolom, hogy a nagy változás 2020-ban az az, hogy kapott a gazdaságpolitika, illetve most már fog merni használni egy új eszközt, a jegybank által finanszírozott költségvetési költekezést, aminek hosszabb távon rossz hatásai lesznek, de ez egy új drog, ami egyelőre nagyon jól hat a gazdaságban, tehát hogy egyelőre a jó hatásait élvezzük csak.
Ez sem a semmiből jött, viszont összességében radikális változást jelent abban, hogy hogyan gondolkodnak a világvezetői a gazdaságpolitikáról. Az, hogy a jegybank pénzt nyomtat, amit aztán a kormány elkölt, hosszú évtizedekig a legnagyobb gazdaságpolitikai tabunak számított. Olyannyira, hogy az Európai Unió ezt konkrétan bünteti. A 2008-as válság kezelésében viszont a jegybankok által nyomtatott új pénz a korábbinál sokkal nagyobb szerepet kapott, bár akkor nem a költségvetésen keresztül jutott el a gazdaságba. Közgazdászkörökben pedig egyre nagyobb teret nyert a modern monetáris elmélet nevű elképzelés, amely szerint nemhogy nem kellene tiltani a költségvetés monetáris finanszírozását, de ez a megoldás a 21. század legnagyobb gazdasági problémáira. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a járvány alatt bekerült a gazdaságpolitikai mainstreambe, és utána is velünk marad. Kovács Krisztián ezt a jelenséget eljapánosodásnak hívja, mert Japánban a jegybanki és a költségvetési politika már a 90-es évek óta hasonlóan működik. Ennek viszont szerinte nem, vagy nem csak infláció lesz az eredménye.
Ehhez a forgatókönyvhöz stagnálás tartozik. Tehát, hogy ez így van, ahogy ezt én egyébként gondolom, hogy az eljapánosodás forgatókönyvéhez ezzel meg is érkeztünk, akkor alapvetően azzal nézünk szembe, hogy a fejlett gazdaságoknak a növekedési modellje az elérte a határait. Elsősorban demográfiai okokból kiesnek a szerves növekedésnek a driverei, viszont politikai okokból, meg a fene tudja miért, be van tiltva a válság, meg a recesszió. Amiről régebben az volt a felfogása a közgazdászoknak, a gazdaságpolitikával foglalkozónak, lényegében mindenkinek, az átlag emberek bezárólag, hogy ez egy természetes dolog. Hogy a gazdaság az ciklikus. Vannak felfelé ívelő szakaszai, vannak stagnáló szakaszai, és vannak benne bizony ronda visszaesések, recessziós periódusok, amikor pusztulnak kapacitások, amikor megelő átmentleg a munkanélküliség, amikor mindenféle súlyos bajok vannak, aztán alkalmazkodik a piac, valamennyire alkalmazkodhat az állam is, ha jól csinálják a gazdaságpolitikát, hogyha kontraciklikus gazdaságpolitikát folytatnak már a növekedési periódusban megalapozva a visszaesés során a fiskális expanziót. De hogy olyan, hogy válság olyan van. Ez látszik elmúlni. Olyan időszakban vagyunk, amikor a válság, mint elfogadható állapot nem létezik, azonnal meg kell menteni a világgazdaságot, az összkibocsátást, a foglalkoztatást, a jövedelmeket, mindent, és ennek pedig az az ára, hogy egy olyan pénzügyi környezet jön létre, ami garantálja a stagnálást, és elodázza, vagy éppen lehetetlenné teszi azt a szerkezeti alkalmazkodást, ami aztán egy valódi kilábalást megalapozna. Tologatjuk magunk előtt a végterméket, ez az eljapánosodásnak a lényege.
Mindez Kovács szerint persze azt is jelenti, hogy a kormányok ezzel az eszközzel jobban ki tudják simítani a gazdaság változásait, mederben tudják tartani az egyenlőtlenségeket, és összességében több eszközük van megőrizni valamiféle társadalmi békét. Az a folyamat, hogy a jegybankok a jövőben nem szégyelnek majd pénzt nyomtatni, az államok pedig azt nem szégyellik majd elkölteni, magára a pénzre is hatással lehet. Egy olyan társadalomban, ahol a pénzből nincs hiány, könnyen lehet, hogy egy idő után a társadalom hozzáállása is más lesz a pénzhez. De az is elképzelhető, hogy maga a pénz alakul majd át.
Könnyen lehet, hogy ez a legizgalmasabb kérdés, ami fölmerülhet az egész válságkezelési politika témakör kapcsán, ugyanis zajlik egy olyan nagy trend, hogy a pénz az digitalizálódik. Ha nagyon messziről nézzük, akkor egyáltalán nem csak a bitcoint jelenti ez, meg egyáltalán a blockchain technológiára épülő mindenféle pénzeket, kriptovalutákat, hanem egyáltalán azt a folyamatot, hogy ez a pénz nevű valami, amivel itt kincseket képzünk, megtakarítunk, meg cserélgetjük vele a jószágokat, ez egyre inkább valamiféle a digitális világban létező akármi lesz. Ez lehet egyszerűen csak annyi, hogy alapvetően számítógépessé áll a pénz, meg jelentheti azt is, hogy ezt a digitális produktumot ezt eltérítjük, és nem homogén lesz, mint korábban minden más pénz, minden más árupénz, hogy két aranyérme az ugyanannyit ért, és ugyanarra volt jó, az arany tartalmától függött, hogy mennyit ér. A pénz digitalizálásának a mostani állapotában is két amerikai dollár az értelmszerűen ugyanannyit ér, ez az egyik lényeges attribútuma, csak hogy ebben a technológiában benne van a lehetőség, hogy programozott pénzeket bocsásson ki a pénzkibocsátó. És erről komolyan gondolkodnak. Ott, ahol erre gondolkodniuk kell. Tehát jönnek a mindenféle digitális devizák, tehát nem a akárki által kibocsátható blockchain technológiára épülő no-name kis devizácskák, hanem jön majd a digitális dollár, meg a digitális euró, meg talán legelőször egyébként a digitális yuan, és akkor megvalósíthatóvá válik az, hogy nyomtatunk pénzt, mert ugye ez bevált, tehát adunk valakinek pénzt valamire, de az nem lesz feltétlenül átkonvertálható más felhasználási területekre. És ezáltal ki tud törni a monetáris politika abból a békjóból, amiben vagy benne van egyébként, vagy nincs, hogyha pénzgyártással és pénzlocsolással kezel egy válságot, akkor az előbb-utóbb óhatatlanul káros mellékhatásokhoz, leginkább persze inflációhoz vezet. Nem biztos. Így sem biztos egyébként, hogy Japánban sincs infláció. De hogyha programozott dollárokat lehet adni segély formájában a legszegényebbeknek Amerikában, ami mondjuk lejár a kibocsátását követő első egy évében, és csak erre, meg csak arra, meg csak amarra lehet felhasználni, de nem lehet rajta autót venni, hogyha mondjuk lakáshiteltörlesztésre programozták és viszont, akkor fog átalakulni a pénzügyi rendszer.
Bocsánat, ez mennyiben más, mint egy húsjegy?
Hát vannak előképei, az kétségtelen a nem digitális világban. Annyiban más, hogy ez a gazdasági munkamegosztásnak, meg a társadalmi békének az állandó zálogává válhat. Tehát akkor lesz ez igazán érdekes, hogyha ez a rendszer részévé válik. Tehát nem azért lesz húsjegy, mert éppen húshiány van, hanem egyszerűen így fog működni a Berkeley. Hogyha úgy alakul át a rendszer, hogy a dolog úgy működik, hogy vannak, akik egyszerűen kapnak pénzt. Nem úgy, hogy elveszik mástól, másnak ezt adóban be kell fizetni, mint most. Vagy eladósodik az állam, amit majd később valakinek adók fizetésén keresztül vissza kell törleszteni, hanem kap, mert kap. Úgy, mint a feltétel nélküli alapjövedelem modelljében. Csak ez a pénz, ez nem olyan pénz lesz, mint az összes többi, hanem megírják a megfelelő kódokat hozzá, mire jó, vagy mire nem. Ez nyilvánvalóan járvány előtt is terjedt már, ez az eszme. A Fed környékén is, tehát ez nem fantasztáknak a kedvenc beszélgetési témája, hanem a monetáris politika jövőjét alakítani képes műhelyekben gondolkodnak és írogatnak erről, de a járvány ezt nyilván nagyon felgyorsította. Ott vagyunk eléggé a határán annak, és nincsenek egyedül ebben az amerikaiak, ahogy utaltam rá. Az Európai Központi Bank is felgyorsította a digitális euró fejlesztéséhez kapcsolódó gondolkodást. A kínaiak meg, mintha nagyon előtt lennének ebben.
A járvány első hullámában, amikor Kínában leálltak a nyugati piacokra és nyugati gyárakba szállító üzemek, sok közgazdász és politikus arról beszélt, hogy ezzel véget is ér majd a globalizáció. Azt mondták, hogy a járvány megmutatta, hogy milyen sérülékenyek az egész földet behálózó termelési láncok. A járvány után ezért a termelés jó része Ázsiából majd visszatér nyugatra, meg persze a nyugathoz közelebbi összeszerelő üzemekbe, mint amilyen Kelet-Európa és Magyarország. Kovács Krisztián szerint viszont az első hullám után, amikor a világon először Kínában sikerült hatékonyan megfékezni a vírust és újra beindult a termelés, kiderült, hogy ez nem teljesen lesz így. Szerinte látszik, hogy csak egy megoldható technikai problémát jelent az, hogy járványbiztossá lehessen tenni a globális termelési láncokat, ezért ezeknek a teljes újratervezésére nem érdemes számítani. Ráadásul akkora az egyes régiók, nagy gazdaságok közötti interdependencia, hogy ezt nagyon leépíteni fizikailag lehetetlen.
Én azt gondolom, hogy a járvány nem fog globális tekintetben átrendeződéseket generálni. Inkább arról van szó, hogy az a nagyon nyitott és alapvetően Kínának a megnyitására épülő globális kapitalizmus modell az átáll egy bezárkózóbb, protekcionistább kapitalizmus modellre, egyszerűen azért, mert a gyarmati típusú állapotából Kína birodalommá fejlődött, ez a teljesen normális fejlődési pálya egyébként egy gyarmatnak, és innentől kezdve nem egy kiaknázhatatlanul gazdag erőforrás, hanem egy vetélytárs birodalom. Az, hogy ennek bizonyos részfolyamatait egy járvány meggyorsítja, ebből a szempontból mellékes.
Zsidai Viktor szerint viszont elképzelhető, hogy valamennyire átalakul majd a termelés, amiben Magyarország is jól jöhet ki.
Inkább az látszik, és ez már 2008 óta látszik, hogy nem nő tovább a globalizáció, tehát ez az outsourcing összességében már nem tud növekedni. Amihez szerintem elvezet, hogy egy új kockázatot ismertek föl a gazdaságpolitikusok és a cégvezetők is, azt, hogy lehet, hogy érdemes egy kicsit drágábban beszerezni dolgokat olyan helyekről, amik hozzánk közelebb vannak, mondjuk Németországban nem biztos, hogy mindent Vietnámból, meg Indonéziából, meg Kínából kell hozni, mert lehet, hogy amikor probléma van, amikor bezárkózás van, akkor az Európai Unión belülről még úgy, ahogy működnek a dolgok, de azon kívül nem. Tehát én azt gondolom, hogy inkább az ellátási láncoknak a rövidülése az, ami várható. Nem feltétlenül fordul visszájára a globalizáció, de hogy növekedni nem fog, abban majdnem biztos vagyok, és abban is majdnem biztos vagyok, hogy a stratégiailag fontosnak tűnő, vagy tekinthető, persze nyilván ez egy vitatárgya, hogy mi az, ami stratégiailag fontos, ágazatokban lesz olyan szabályozási változás a következő években, ami arra fogja ösztönözni a cégeket, hogy magukhoz közelebb húzzák az ellátási láncokat. Egyébként ez a kelet-közép-európai régiónak, mint Európa nagy beszállítójának, és így Magyarországnak is, ez pozitív lehet. Tehát én azt gondolom, amellett érvelnék, hogy Magyarország számára ez a, hát fogalmazhatjuk deglobalizációnak, vagy ellátási láncok rövidülésének, ez pozitívum, mert mi itt vagyunk az Európai Unióban, és hát úgy lehet ránk tekinteni, hogyha visszahozunk, vagy áthozunk Mexikóból, vagy Kínából termelés Csehországba, Lengyelországba, Magyarországba, az egy kicsit biztonságosabb. Tehát én azt gondolom, hogy mi nettó nyertesei leszünk ennek a folyamatnak.
Való igaz, hogy a globalizáció a 2008-as válság után sok szempontból sosem állt vissza a válság előtti szintre. Nemzetközi kereskedelem alig nőtt az elmúlt 10-12 évben, a nemzetközi tőkeáramlások is stagnáltak, a járvány előtti években pedig egyre inkább erősödött a protekcionizmus. 2019-ben még az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi háborújától várták sokan, hogy majd recesszióba taszítja a világgazdaságot. Azt pedig nincs igazán okunk feltételezni, hogy ezek a trendek a járvány után megváltoznak. Ennek a már megindult, a járvány után pedig potenciálisan felgyorsuló folyamatnak pedig nem csak arra lenne hatása, hogy hol készülnek az autóink és a telefonjaink alkatrészei, de arra is, hogy hogyan oszlanak el a megtermelt javak a világban.
Ugye a fő probléma a globalizációval az volt, és ezért is vezetett az elmúlt években a populizmusnak az olyan kicsúcsosodásaihoz, mint a Brexit vagy Trumpnak a megválasztása, hogy jelentős vagyoni egyenlőtlenségeket teremtett a fejlett országokon belül. Tehát a globalizációnak összességében, ha az egész földet nézzük, a föld lakosságának a nagy része vagyon megtakarítás, jólét tekintetében nyertese volt. A legnagyobb nyertesei azok a fejlődő országok voltak, ahova ugye outsourcolták ezeket a munkákat. Erről szól ez az ismert elefánt ábra, miszerint a világ lakosságának egy jelentős része az elmúlt években, illetve mondjuk 2008-ig jelentősen gazdagodott, a jóléte javult. Szintén nagyon jelentősen javult a fejlett országoknak az elitje, a magasan képzettek, a tőketulajdonosoknak a helyzete. Ugye ők is nyertesei voltak ennek a globalizációnak. Akik nem voltak nyertesei, azok a a középosztály és alsó középosztály a fejlett országokban, ugye akit ilyen dehonestálóan mondjuk USA-ban white trash-nek hívnak, vagy az európai munkásosztály, ők vesztesei voltak ennek a folyamatnak, és ez vezetett egyébként a 2008 utáni politikai bonyodalmakhoz, és az jól látható, hogy ennek a megoldása megkezdődött egyébként, és valószínűleg ezt a vírusválság még jobban föl fogja gyorsítani. Ugye ezt kétféleképp tudjuk megoldani, ezt a problémát. Most nagyon leegyszerűsítve, ha azt mondom, hogy gazdagodtak a kapitalisták meg a kínaiak, és szegényedtek a fejlett országok munkásai, akkor két dolgot lehet csinálni, vagy a kínaiaktól veszünk el a pénzt, és adunk át a fejlett országok munkásosztályának, vagy a fejlett országok gazdagjaitól csoportosítunk át. Tehát két módon lehet ezt csinálni. Ugye az egyik a deglobalizáció, a munkahelyeknek a visszahozása, ami azt gondolom, hogy már elkezdődött 2008 után is, a jelenlegi válság az ráerősít erre, illetve a másik egy baloldali fordulat, amire szintén van esély és vannak jelei, hogy a gazdagoktól átcsoportosítunk pénzeket a szegényebbek felé. Egyébként, amiről korábban beszéltem, ez a modern monetáris elmélet, a pénznyomtatásból történő pénzosztás a lakosság jelentős részének, ez részben megint csak ezt okozza, ugyanis el tudja értékteleníteni a gazdagoknak a megtakarításait, hiszen ha nagyon sok pénzt nyomtatunk, elértéktelenedik a pénz, és akinek sok megtakarítása van, az elvesztheti a megtakarításainak egy jelentős részét. Tehát ez is egy ilyen vagyonátcsoportosításnak a részmegoldása lehet.
Az biztos, hogy a koronavírus járvány már most is milliókat taszított a szegénységbe, miközben a világ leggazdagabbjainak vagyona tovább gyarapodott. A Bill és Melinda Gates alapítvány nemrég megjelent jelentése szerint a járvány alatt 37 millió ember csúszott a mély szegénységbe, vagyis kell naponta kevesebb, mint 600 forintnak megfelelő dollárból megélnie. Kovács Krisztián szerint pedig a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek már így is több országban elérték a fenntarthatóságuk határát, az pedig, hogy az egyenlőtlenségek tovább nőttek a járvány alatt, később beláthatatlan politikai következményekkel járhat.
Abban a lehűtött, vagy részben már visszaépült állapotában a gazdaságoknak, amit láttunk az elmúlt négy években, meg látunk most, ott igen nagy jelentősége van annak, hogy milyen tartalékokkal rendelkeznek háztartások. Nyilván a válság által leginkább sújtott szektorokban nagyon hamar, hetek, egy-két hónap alatt eljöttek azok az idők, amikor háztartásoknak, családoknak a létező vagy nem létező tartalékaikra, megtakarításokra kellett építeniük az életüket. Tehát így a megtakarításokban lévő óriási egyenlőtlenségek azok igen hamar vezetnek el olyan küszöbökhöz, amik elágaznak a szegénység vagy a az egzisztenciális túlélés irányába, nincs más lehetőség. És hogyha elhúzódik, akkor egyre többeknél jön el ez a küszöb, amikor megtakarítás elfogyott, vagy nincs jövedelme, vagy sokkal nehezebben szerzi meg azt a jövedelmet, amit korábban. Tehát ebből jóval nagyobb politikai feszültségek tudnak lenni, mint amit néhány hónap vagy néhány negyedévnyi válságüzemmód alapján el tudunk képzelni. És ebben a helyzetben kaptak a nyakukba, de hát ezt igazából az egész világra érvényesen mondhatom, kaptunk a nyakunkba egy olyan válságot, ami ezeket fel fogja erősíteni, ezeket a különbségeket és ezeket az ebből fakadó feszültségeket is.
Az egyik terület, amelynek zuhanórepülése jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy világszerte milliók veszítették el a munkájukat, a turizmus és a vendéglátás volt. Ezek a szektorok a hozzájuk kapcsolódó iparágakkal együtt, mint a légi közlekedés, a túrahajózás és hasonlók, talán mindközül a leggyorsabban és a legmélyebben szenvedték el a koronavírust. Az pedig kérdés, hogy ebből valaha fel tudnak-e állni.
Itt nagyon nehéz elképzelni, hogy ugyanaz a jó világ visszatérne, mint ami a járvány előtt volt, és ez ráadásul a gazdaságnak tényleg az egyik megatrendje volt előtte, hogy az idegenforgalom jelentősége nő, és hát ugye komplet régiók épültek erre és semmi másra, tehát idegenforgalmi monokultúrák alakultak ki, és senkinek semmi kétsége nem volt fel, hogy ez az idők végezetéig így lesz, ez egyre fontosabb és nagyobb jövedelem potenciált biztosító gazdasági ágazottá válik, aztán tessék, ebben a formában vége lett. Szerintem az felelőtlen fantáziálás lenne, ha megpróbálnánk kitalálni, hogy erre hogy fog reagálni ez az iparág, meg ennek az iparágnak leginkább kitett országok és régiók. De körülbelül ismerve a profit marginjaikat, hát hogy mi az a kapacitás kihasználtság, amikor már érdemes ezeket működtetni, ezeket a kapacitásokat, amikor gondolkodnak róla, hogy beruházzanak, ne csak megújtó beruházásokat, hanem fejlesztenek, hát tényleg a 100%-nak kellene visszatérni, hogy ez újra működésbe lendüljön, az meg szinte lehetetlen. Hát ott valami nagyon komoly átalakulás lesz. Elképzelhető, hogy ez az utazósdi, ez nem lesz.
De és az, hogyha egy ennyire fontos, meg egyre fontosabb iparág kiesik a világból, vagy abban a formában, ahogy volt, az gondolom, hogy ez görget maga előtt valamiféle változásokat. Vagy
hogyne? Hát ugye van egy olyan kimenetel, hogy egyszerűen kisebb lesz a globális gazdaság. Ez az, amit nem nagyon tudunk elképzelni. Tehát ez egy érvénytelen gondolat. A gazdaságnak nőni kell az agregált szinteket nézve is. De lehetőleg az egyfőre eső GDP-nek is, meg egyfőre eső jövedelmek is nőni kell. Mindenek folyton nőni kell. Van egy olyan megoldás az egyletnek, hogy ez nem így lesz. Nem fog nőni a gazdaság, nem fog nőni az egyfőre eső jövedelem, meg még sok minden nem fog nőni. Ennek minden kellemetlen, meg ökológiai nem is biztos, hogy kellemetlen következményével együtt.
Zsidai Viktor ennél optimistább. Szerintem nem csak, hogy viszonylag hamar vissza tud majd állni a gazdasági növekvő pályára, de azzal, hogy úgymond idő előtt jött el egy újabb, még gazdasági válság, az is elképzelhető, hogy sikerült egy kicsit későbbre tolni a következőt.
Gyakorlatilag 2009 óta szerintem az összes cégvezető és gazdaságpolitikus attól félt, hogy mikor jön a következő válság. Ugye mindig a következő évben volt az, hogy majd lesz valami kockázat, majd valamilyen összeomlás lehet, majd valamilyen krízis ki tud törni. Tehát én azt gondolom, hogy a világ, és ez nagyon jellemző egyébként a gazdaságtörténetből is, hogyha van egy nagyon komoly, nagyon mély válság, ami egy ilyen generációs válság, az olyan szintű félelmet ültet a döntéshozók, gazdasági döntéshozóknak a fejébe, a politikusoknak a fejébe, hogy az évekig velük marad, és óvatosak maradnak, és egyébként ezért is szokott az lenni, hogyha van egy nagyon mély válság, akkor az 20-30-40-50 évig nem tud még egyszer megismétlődni, mert egy olyan mély félelmet és óvatosságot ültet mindenkinek a fejébe, hogy nem vállalják túl magukat. Ugye ezek a gazdasági válságok nagyon gyakran amiatt alakulnak ki, mert túlzott kockázatvállalás, túlzott bátorság, túlzott optimizmus jelenik meg. Ez nagyon nehezen tud kialakulni egy ilyen nagy válság után, és én azt gondolom, hogy ilyen igazán óriás optimizmus csak szép lassan tud visszakúszni a gazdaságokba, és most sem tudott visszakúszni. Tehát volt, szerintem folyamatosan volt félelem, volt is okra, gazdaságpolitikai okok is voltak, jegybanki politikákkal kapcsolatos félelmek voltak folyamatosan, Kínának az összeomlásával, ottani hitelbuborékkal kapcsolatos félelmek voltak, kereskedelmi háborúval kapcsolatos félelmek voltak, tehát én azt gondolom, hogy szinte folyamatosan voltak félelmek, emiatt is azért azt gondolom, hogy nem annyira készületlenül mentek bele a gazdaságok, nem kifeszítve mentek bele a gazdaságok ebbe a válságba, és emiatt is gondolom azt, hogy a visszapattanás, a helyreállás az viszonylag gyorsan meg tud valósulni.
Az, hogy most így kvázi idő előtt jött egy gazdasági válság, az eltolhatja azt, hogy meddig jöhet egy növekedési periódus?
Egyrészt igen, el is tolhatja, ugye minden válságra azért jellemző, hogy a gyengébb szereplők, a túlzottan kockázatvállalók, ők tönkre mennek, és egy ideig nem tudnak visszatérni a gazdaságnak semmelyik szegmensébe. Tehát most nagyon leegyszerűsítve mondhatnám azt, hogy megtisztulnak egy kicsit a gazdaságnak a különböző szegmensei, tehát emiatt egészségesebbé válhat a gazdaságnak a szerkezete. Ez az egyik, tehát hogy valóban ez megalapozhatja azt, hogy a következő években tartósabb és stabilabb legyen a fellendülés. A másik pedig, amiről már korábban beszéltünk, ez az államnak az új szerepvállalása a költségvetési költekezésen keresztül. Ugye ez egy nagyon potens gyógyszer, amit bármilyen kisebb megingás esetén be lehet vetni, és nagyon hatékonyan tudja kezelni a gazdaságnak a lassulását. hiszen ha hirtelen mindenkinek a számlájára oda rakunk $1000, azzal a fogyasztói hajlandóságot, a fogyasztóknak a bátorságát nagyon jól meg tudjuk támasztani, és ne felejtsük el, hogy ma már a fejlett gazdaságoknak ugye a nagy része szolgáltatás alapú, tehát 70-80%, tehát ha a szolgáltató szektort megtámasztjuk, azzal a gazdaság nagy részét megtámasztjuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyrészt a mostani válság miatti nevezhetjük megtisztulásnak, másrészt az új gazdaságpolitikai, és valószínűleg a jövőben bátrabban használ gazdaságpolitikai eszközök miatt talán stabilabb, tartósabb lehet a fellendülés a következő 2-3-4-5 évben.
A gazdaságot szintén mélyen érintő változás, amit a koronavírus hozott, az az, hogy hol és hogyan dolgozunk, hogyan alakul át a munkahely, és mindez milyen hatással van az élet más területeire. Sorozatunk következő adásában ezekkel fogunk foglalkozni.